Isten igéjét a példabeszédek könyvéből olvasom, a példabeszédek könyve 7. fejezetét. Fiam, őrizd meg szavaimat, és zárd magadba parancsaimat. Tartsd meg parancsaimat, hogy élj, tanításomat őrizd, mint a szemed fényét. Kösd ujjaidra, írd fel szíved táblájára. Mondd a bölcsességnek, hogy nővéred, és az értelmet nevezd jó ismerősödnek, hogy megőrizzen a más feleségétől és a hízelgő szavú idegen nőtől. Mert házamnak az ablakán a rácson át kinéztem, és láttam a tapasztalatlanok között, észrevettem a fiúk között egy eszteleni fiút. Az utcán járkált egy utcasarkon, és megindult a ház felé, esti alkonyatkor, a sötét éjszaka közepén. Egyszer csak egy asszony termet előtte, parázna nőnek öltözve, csalfa szívvel. Fecseg az ilyen és féktelen, lábai nem nyughatnak otthon. Hol az utcán, hol a tereken van, és minden sarkon leselkedik. A nő megragadta, megcsókolta, és szemtelen képpel így szólt hozzá. Béke áldozatot kellett bemutatnom, ma teljesítettem fogadalmaimat. Azért jöttem ki eléd, hogy megkeresselek téged, és rád találtam. Terítőket terítettem fekhelyemre, egyiptomi színes szőtteseket. Illatossá tettem heverőmet, mirhával, aloéval és fahéjjal. Jöjj, itasodjunk meg a gyönyörtől reggelig, élvezzük a szerelmet. Mert nincs itthon a férjem, messze útra ment, a pénzes zacskót is magával vitte, csak hol töltekor érkezik haza. Sok beszéddel rá is vette, hízelgő szóval elcsábította. Az megkövette őt oktalanul, ahogyan a bika megy a vágóhídra, mint egy bilincsbe békózott bolond. De végül nyílhasít a májába, úgy jár, mint a kerepcébe siető madár, amely nem tudja, hogy az az életébe kerül. Azért, fiaim, hallgassatok rám, és figyeljetek szavaimra. Az ilyen nő útjára ne vezessen szíved, ne tévedj rá ösvényeire. Mert sok embert ejtette el megsebezve, életerős volt mind, akiket meggyilkolt. Háza a holtak hazájába vezet, a halál kamráiba visz le. Bevezető néhány gondolat a példabeszédek könyvéről általánosságban, amit sokszor elmondok, de ha valaki először kapcsolódik be, fontos, hogy lássa, hogy a példabeszédek könyve az Ószövetségben az úgynevezett bölcsesség irodalomnak a része, bölcsességre tanít. A bölcsesség pedig nem valamiféle intellektuális magaslatot jelent ebben az értelemben, diplomákat, sok-sok mindent, hanem olyan praktikus életbölcsességet, ami arról szól, hogy hogyan élhet az ember bölcsen, jól a mindennapi élet mindennapi helyzeteiben. A bölcsesség irodalma arra épül, hogy megvan mindennek a maga módja, a maga működése a világban. És ha valaki ezeket a működéseket nem akarja figyelembe venni, az meg fogja magát ütni, az össze fogja magát törni, mert a dolgok valahogy működnek. A bölcsember, aki ezt ismeri és e szerint él, a bolond, az esztelen pedig, aki nem veszi figyelembe, hogy hogyan működnek a dolgok. És itt sok mindenről szó van a bölcsességirodalomban, anyagiakról, pénzről, családról, kapcsolatról, beszédről, barátságról, sok-sok mindenről, ahogy a világ működik. Persze a bölcsességirodalom azt is elmondja, hogy a világ azért működik úgy, ahogy működik, mert Isten az alkotó teremtette, formálta a világot ilyenné, ezért a bölcsességnek a végső pontja nem más, mint Istennek az ismerete, szeretete, félelme, a vele való kapcsolat. Ez a, tehát a nagy egység, aminek most egy részét olvastam, és az elmúlt 2-3 hétben arról beszélünk, hogy mit jelent a bölcsesség otthon, beszéltünk a szülő-gyermek kapcsolatról, és múlt héten beszéltünk a férfi és a nő kapcsolatról, hogy mit mond férfi és nő kapcsolatáról a bölcsesség. A jól működő párkapcsolat, azt mondtuk, és most vissza kell térnem jobban, mint szoktam, hogy a maiban majd előre tudjunk haladni. A példabeszédek könyve alapján azt mondtuk, hogy a jól működő párkapcsolathoz 5 dologról beszél ez a könyv. A helyén megélt szexualitás, a bensőséges barátság, a jól menedzselt otthon, a közös teherviselés otthon, a konfliktusok időben történő rendezése, és a szövetség, ami házasság. A jól működő párkapcsolat szövetséget jelent, elköteleződést, törvényes, örökké tartó elköteleződést egymás mellett. És azt is láttuk, hogy bár erről az öt dologról beszél a példabeszédek könyve, hogy férfi és nő kapcsolata így tud jól működni, végül mégis azt mondja, hogy de ki találhat jó feleséget, vagy jó férjet, a végül a jól működő kapcsolat, a jó pár, a jó társ, Istentől való ajándék. Azért mondtam most mindezt el, mert miután múlt héten beszéltünk a házasságról pozitív értelemben, abban az értelemben, hogy mit mond róla a példabeszédek könyve, mit mond, mit tanít a bölcs, a mai napon a másik oldalról beszélünk ugyanerről, mit lóv a példabeszédek könyve, és nem véletlen a sorrend. Nem avval kezdődik a kereszténység, hogy mi mindent ne tegyünk. Nem az a kereszténység, hogy mit nem szabad, hanem az alapvetően, hogy mire hív el Isten, mihez ad ajándékokat, mire szabadít fel, mire vált meg bennünket. De aztán emellé azt is mellé tehetjük, amiről ma van, hogy mi az, amit tilt, mi az, amitől óv, ha már ott van a megerősítés. És ez a ma olvasott történet, mert ez most egy történet, ez egy nagyon erőteljes intés, óvás, tiltás a házasságtöréssel szemben. Amikor belevágunk ebbe a témába, házasságtörés, az olyan témáról beszélünk, ami nagyon hangsúlyos az első 9 fejezetében a példabeszédek könyvében. És azt kell mondanom, hogy amikor erről beszélünk, akkor nem egy távoli kérdésről beszélünk. Nem arról van szó, nem egy olyan jelenségről, ami valahol ott kint, máshol, templomon kívül, máshol, ott van. Nem. Történt a gyülekezetben is. Vezetett válláshoz, estek szét családok, és ez a kérdés mindannyiunknak valamilyen módon a kérdése. Éppen ezért mindenféle finomkodás vagy mentegetődzés nélkül, nyíltan, őszintén és gyakorlati módon szeretnék erről beszélni. Nem engedhetjük meg azt a luxust magunknak a mai világban, itt a gyülekezetben sem, hogy szemérmesen kerülgessük a témát. És az is fontos tudni mindenkinek, hogyha azt mondjuk, hogy személyesen nem érint a kérdés, nem érintett valamikor, akár régen a múltban, nem érint a jelenben, akár nem is olyan helyzetben vagyok, hogy ez érinthetne engem, nem olyan családi helyzetben, akkor is a legtöbben találkozunk vele. A legtöbben találkozunk vele. Barátok, nagyobb család, munkahely, mindenhol. Ezért akárhol is látjuk magunkat, mindannyiunknak fontos, hogy mit tanít a példabeszédek könyve erről a kérdésről. Arról szeretnék tehát beszélni, a következő három gondolatban szeretném kifejteni ennek a 7. fejezetnek az üzenetét. Mi vezet a házasságtöréshez? Mi a házasságtörés következménye? És mi a házasságtörés ellenszere? És még egy dolgot bevezetőül, amit elmondtam múltkor is, amikor férfi-női kapcsolatról van szó, hogy a példabeszédek könyve ugye apa-fiak összefüggésében születik, és ebben a kontextusban beszél azokról a kérdésekről, ami férfi és nő kapcsolatát érinti. De hogy az egész könyv és bölcsesség nem csak apáknál megy fiakra, hanem mindenkire, a nőkre ugyanúgy érvényes, ha ez a mai történet is nyilvánvaló egy oldalról megfogalmazott, mindannyiunkra, férfire és nőre is valamilyen módon érvényes. Persze a férfiaknak ebben most könnyebb belelépni, de látni fogjuk, hogy ez mindannyiunknak szól. Tehát még egyszer, milyen út vezet a házasságtöréshez, mi annak a következménye, és mi annak az ellenszere? Ez a mai szakasz eltérően a példabeszédek könyve nagyobbik részétől, ahol rövid bölcsmondásokat olvasunk, ez talán éppen egy ilyen bölcsmondásnak a történetben való kifejtése, a történetben való előadása. Itt ennek a szakasznak a közepében egy történet van, és ez a történet, nyugodtan mondhatjuk, ha tetszik ez a kifejezés, ha nem, ez a történet egy tanmese, amit megelőznek a bölcsességre, meg az óvásra intőszavak, és amit aztán keretez, befejez szintén néhány olyan intés, bátorítás, hogy ami megerősíti, hogy ez a tanmese azért volt, hogy ezt az üzenetet megerősítse és átadja. Minden arról szól, a történet arról szól, hogy miért érdemes elkerülni az idegen asszonyt, aki nem más, mint más férfi asszonya. Ez a történet két szemét ad elénk, nagyon szemléletesen, a céltalanul kóborló, tapasztalatlan ifjú, és a zsákmányra vadászó nő. és azt az utat, amit bejárnak. Két dologról szeretnék beszélni ennek alapján, hogy mi vezet a házasságtöréshez. Az egyik a sebezhetőség, a másik pedig a leselkedő veszélynek az ereje vagy a hatalma. Ez a kettő van előttünk. Sebezhetőség. A történet elmondja, hogy kinéz az ablakon, és meglátja a tapasztalatlanok között ezt az ifjút. A tapasztalatlanok, erről korábban beszéltük, azok a még nyitott, hajlítható ifjak, fiatalok, még nem ruházták fel magukat bölcsességgel, de még nem is bolondok, akik megkéményedtek volna, és ellene mennének úgy annak, ahogy a dolgok valójában vannak. A tapasztalatlanok a nyitottak, akiknek bölcsességre van szükségük, hogy felnövekedjenek. De köztük ott van ez a fiú, ez az ifjú, akiről azt mondja, hogy esztelem. És azt olvasjuk róla, hogy az utcán járkált egy utcasarkon, és megindult a ház felé esti alkonyatkor, a sötét éjszaka közepén. Mit gondoltok, hogy mi játszódik itt le? Az egész helyzetben, nem, hogy az utcán járkál, megindul, elindul egy ház felé, alkonyat van, sötétség van, az egész helyzetben van valami homályos, valami ambivalens. Valami olyan, hogy ez a fiú nem alapvetően gonosz, nem alapvetően romlott, de az sem világos, hogy miért kóborol az éjszakában. Bizonytalanság, céltalanság érződik. De olyasfajta céltalanság, ahogy ott kóborol, ami talán mintha mégsem lenne teljesen ártatlan céltalanság. Mintha a gondolatai hátterében nem lenne annyira céltalan, mint amennyire céltalannak tűnik. Vajon meglepődik-e, vajon teljesen váratlanul éri, amikor egyszer csak egy asszony termet előtte, parázna nőnek, prostituáltnak öltözve? Ott van a kérdés, aki olvassa ezt a történetet, hogy véletlenül járt arra? Vagy véletlenül éppen arra járt, éppen abban az időben? Értjük ezt. Na ez a férfi abszolút sebezhető. Ez az állapot abszolút a sebezhetőségről beszél, a ráleselkedő veszéllyel szemben. Ott és akkor, ebben az állapotban, ebben a kitett állapotban esélye sincs megállni és megmaradni, és más utat járni, mint ahova a történet kifut. Ez az a sebezhetőség, amire most, ha ettől a történettől távolabb jövünk, amire ez a történet rámutat, hogy minden házasságtörés véletlen, vagy talán nem is annyira véletlen, céltalanság, elbizonytalanás magányából fakad. Ugye a házasságtörésről akkor beszélünk, amikor legalább az egyik fél, akik összekerülnek, legalább az egyik fél házas. És ez azt jelenti, hogy ahol két ember összefort, ahol egy kapcsolat működik, ott, ahol működik az az öt dolog, amiről beszéltünk múlt héten. Helyén kezelt szexualitás, bensőséges barátság, jól menedzselt otthon, konfliktusok időben történő rendezése, szövetség, ahol működik. Ott kicsi a valószínűsége annak, hogy valaki ebbe a szövetségbe betör, vagy valamelyikük ebből a szövetségből kitör. Mert alapvetően, persze az ember mindig sebezhető, de még sincs ott ez a céltalanság, ez a bizonytalanság, ez a magára hagyatottság, ez a szinte már kész vagyok arra, hogy valami történjen, de nem akarom, de véletlenül ott vagyok, de nem véletlenül vagyok ott, értitek? Ez éppen abból fakad, hogy valami már nem működött megfelelő módon. És ezért megint nagyon röviden hadd vegyem, hogy értsük ezt a sebezhetőséget. Nagyon röviden hadd menjek megint végig ezen az öt ponton. Helyén megélt szexualitás. Tehát emlékszünk arra, hogy a példabeszédek könyve 5. fejezete milyen elragadtatva ecsetelte a szerelem testi dimenziójának a gyönyörűségét. És mégis azt kell mondani, hogy ez ki tud üresedni. Ha nincs mellette, beszéltünk arról, hogy a kapcsolatok nagyon könnyen ma egydimenziósá válnak. Szinte csak ez a dimenzió számít sok-sok kapcsolatban. És ha nincs mellette a barátság, ha nincs mellette a közös teherhordozás, ha nincs mellette a konfliktusok rendezése, akkor hiába, ami csodálatos öröm és jó volt, idővel üressé lesz, idővel kiüresedik. Ha nincs mellette mindaz, ami különben táplálja a kapcsolatot. És amikor kiüresedik a kapcsolatban a testi dimenzió, akkor nagyon sokan azt hiszik ma, hogy kell valaki más. Ez a megoldás. Kell egy másik társ. Fel kell dobni. Meg kell újulni. Kiüresedett, meg kell újulni ebben a kérdésben. Sebezhetőek lettek. Vagy valamelyik fél nagyon-nagyon sebezhetővé lett. Vagy akkor is baj van, ha férfi és nő nem élik meg ezt a testi egységet a házasságban. És az egyik azt gondolja, hogy ilyen értelemben jogtalanul, de ez a nekem akkor is jár valami, és egy idő után valami eldőlt benne belül, sebezhetővé lett. És véletlenül éppen arra fog járni, és véletlenül éppen fog valami történni, értjük. De hasonlóan sebezhető az a házastárs, aki barátként vagy társként magad magára. Beszéltük, hogy mennyire fontos a kapcsolatban a barátság. Van olyan házasságtörés, ami jó barátsággal kezdődik. Semmi erotika, semmi szexuális vonzódás, barátság. Csak már nem a társam a legjobb barátom, hanem valaki más lesz a barátom egyre jobban, egyre mélyebben, és ki tudja, hogy hol csúszik ez a kapcsolat át. Ha valaki egyedül marad a házasságban, mint barát, az sebezhetővé válik. Különösen keresztény közösségben, vagy akár egy olyan esetben, ahol az egyik fél keresztény, a másik fél nem keresztény, akkor lehet, hogy a keresztény fél talál valakit a gyülekezetben, vagy máshol, aki sokkal inkább megérti őt lelkileg, az ő Istennel való kapcsolatára nézve, mint a házastársa, aki nem keresztény. És elkezdődik egy pusztán lelki kapcsolat, beszélgetés, barátság közöttük. Óvnék mindenkit ettől. Mert amikor már erre a kedves keresztény testvére, mint lelki barátra egyre inkább ráhangolódunk, egyre inkább vele vagyunk együtt, akkor már csúszunk bele abba az állapotba, ami a teljes sebezhetőség. Nem ritkán az ilyen lelki kapcsolatok házasságtöréssel végződnek. Mert valaki magára maradt. Vagy a közös teherhordozás kérdése, hogyha valaki teljesen egymaga marad a terhekkel. Persze, hogy sebezhetővé válik, mert neheztelni fog, és lehet, hogy egyszer csak lesz valaki, aki vigasztalja. Szövetség. Miért fontos a szövetség, a házastársi szövetség? Csak egy példa. Ismerek olyan embert, akik összejöttek fiatalon, együtt élnek, családot alapítottak, gyermekeik születtek, évtized hosszú éveken át együtt voltak. Egyszer még felismerült, hogy jó lenne megházasodni, de hát nem olyan fontos ez. És valahogy nem vette észre a férfi, hogy annak a nőnek a szíve mélyén akkor is ott van az, hogy nem vagyok elég értékes ehhez. Nem vagyok elég értékes, hogy bevállalj. Nem vagyok elég értékes, hogy feleség legyek. Elment az idő, és egyszer csak fogta magát az a lány. És kisétált a kapcsolatból. És még csak azt sem mondhatja a gyermekei apja, hogy hát a házasságból, a szövetségből az ígéretedet törted meg. Persze nem jó, amit csinált. Így se jó, amit csinált. De sokszor, amikor nincs meg a szövetség, nincs meg az elköteleződés, az is okozhat egy hiányt évek során. Sokak életében. Sebezhetőek vagyunk. Számos pár életében azt látom, a 40-es évek közepe. Életközepi válság. Meddig jutottam? Mi jön előre? Mire vagyok? És van egy nagy elégedetlenség sokakban, egy nagy megoldatlanság, egy nagy elégedetlenség az életben. Mi a válasz erre a sebezhetőségre? Nagyon sok pár életében indítsuk újra. Az egész meg nem oldatlanság kifut abba, hogy majd egy új kapcsolatba újra fogom kezdeni és megoldani az életet. Sebezhetőség. Ebben a sebezhető helyzetben elbizonytalanodásban már később kideríthetetlen, hogy véletlenül miért éppen ott kóboroltunk, azzal találkoztunk, úgy beszéltük, ahogy tettük. Véletlenül. És ebben a véletlenségben, ebben a sebezhetőségben egyszer csak valami beütött. Véletlenül. Értjük. Ezért az első dolog, amit ez a történet mond a házasságtörésre vezető útról, az ez, hogy ez a kóborlás, ez a céltalanság, ami megszületik, Ez a házasság hiányairól beszél. És amikor ott van ez a sebezhető ember, ugye ezt a kóborlást mindenki le tudja fordítani úgy, ahogy szeretné. Ő hol kóborolt céltalanul, bizonytalanul, elmagányosodva a hiányokkal. Nagyon sokféle módon lehet ezt lefordítani. És a sebezhetőség mellett egyből ott van Látjuk, kóborul a fiú, megjelenik az asszony, a leselkedő veszély ereje. Ez a sebezhető és gyenge ifjú mindent elsöprő erejű támadással találja magát szembe. Ha valaki ezt a történetet elolvassa, nem marad kétség. Indul a vadászat. Egyenlőtlen a küzdelem. Itt van egy bizonytalanul kóborló ifjú, vele szembe egy mindenre felkészült nő, aki tudatosan keresi az áldozatot, azt olvassuk róla, hogy hol az utcán, hol a tereken van, és minden sarkon leselkedik, vadászik. És innentől az egész leírás az asszony taktikáját mutatja be, és már most hadd mondjam azt, hogy ez nem csak az asszonyokról szól, úgyhogy ugye helyre rakom, csak még mielőtt valaki nagyon felakadna ezen. De az asszony, most a történetnél vagyunk egyelőre, az asszony taktikáját mutatja be a történet, aminek a lépéseit az egyik bibliamagyarázó foglalja így össze, és sokan idézik. Az azt mondja, az első lépés a sok terápia. Megragadta és megcsókolta. Kész, nem? Megragadta és megcsókolta. Sok. Másodszor, a második lépés elhangzik egy álságos keret történet arról, hogy ez a nap a békeáldozat napja, azaz nem pontosan tudják különben, hogy ez, a Bibliának ez mire utal, de ez a békeáldozat napja, ez egy különleges ünnep, és ezért a lehetőség, ami most adatik, az teljes mértékben visszautasíthatatlan. Ez különleges ünnep, különleges nap, ez csak most van. A harmadik lépés a hízelgés. Azért jöttem ki eléd, hogy megkeresselek téged, és rád találtam. Figyelitek ezt? Eléd, téged, rád. Minden rólad szól. Csak te kell lesz. Nincs még egy ilyen. Minden csak te érted van. Mondja, miközben később kiderül, hogy otthon gyűlnek a skalpok. A hízelgés. Negyedszer, mondja a gyerek innen, negyedszer érzéki csábítás. Terítőket terítettem fekhelyemre, egyiptomi színes szőtteseket, illatossá tettem heverőmet, mirhával, aloévával és fahéjjal. Jöjj, itasodjunk meg a gyönyörtől reggelig. És végül a megerősítés. Nincs itthon a férjem, messzi útra ment, még a pénztárcát is elvitte. Csak hol töltekor jön haza, hónap végén? Öt lépés, hihetetlen taktika, ami lejön ebből, és utána meg a történet elbeszélője azt hangsúlyozza, hogy mindezek mögött folyamatosan áradó, ismétlődő, súlykoló szavak és mondatok vannak. Ezzel summázza, sok beszéddel rá is vette, hízelgő szóval elcsábította. A szavak folyamatosan. Amit mondtam, ez ugye tanmese, tehát ez nem egy valós történet. Nem egy valós asszonyról szól, nem egy valós ifjúról szól, hanem egy jelenségről. De a jelenség az több, mint ami itt zajlik. A jelenséget kitágíthatjuk. A példabeszédek könyvének ezt is itt hadd mondjam még egyszer, nem az az olvasata, félreértés ne essék, hogy minden házasságtörés pontosan így történik, mert a szegény, szerencsétlen kóborló férjre ráugrik egy leselkedő vadász asszony. Nem. Nem arról van szó, hogy a házasság, minden házasságtörés csábító nőkre hárítana. Miért nem? Egyrészt, mert miről szól az egész szakasz? A férfi óvja. Elmond egy történetet. A férfi óvja. Tehát ki a felelős? Akit óvnak, az felelős. Hogy ő tesz valamit, vagy nem. Tehát nem hárítja át az ilyen mindenféle asszonyokra a kérdést, a férfi óvja, a férfi felelős. Másodszor, itt igaz, amit mondtam, hogy férfi oldalról fogalmazza meg a történetet. Nem azért ír a csábító nőről, mert minden nőt eredendően annak tartana, mint akik veszélyesek a férfiakra. Hanem azért, mert a férfiakhoz szól. Úgyhogy tágítsuk ki ennek a történetnek a kereteit úgy, hogy mind a férfiak, mind a nők számára releváns legyen ma. Hogyan leselkedik ránk, hogyan jelenik meg ma a leselkedő veszélynek az ereje. És azt gondolom, hogy nem csak személyesen érdemes erre gondolni, persze bármikor megjelenhet valaki, aki valakit ostromol munkahelyen vagy bárhol. De sokkal inkább nézzünk rá a kultúránkra, abban a virágra, amiben élünk, hogy annak milyen üzenetei vannak. Mert hasonlóan az asszony jól felépített és szinte kivéthetetlen taktikájához, a mai kultúra, a mai értékrend, a mai közbeszéd, a mai minták mind-mind elsöprő erejű támadást intéznek a házassági hűség ellen. És talán nem tévedek, ha ezt, ennek a valóságát azzal próbálom összefoglalni, hogy a mai világban a házasságtörés már inkább norma, mint a házassági hűség. Nem? A mai világban a házasságtörés inkább norma, mint a házassági hűség. Miért mondom ezt? Gondold végig, hogy ennek a történetnek, amit olvastunk, mi a mai olvasata? Mit mondanának a barátaid, ha felolvasnád nekik ezt a történetet? Mit mondanának a munkatársaid, ha felolvasnád nekik ezt a történetet? Milyen reakciókat olvasnál erre a történetre internetes fórumokon? Megmondjam. Az első. Micsoda mázlista ez a srác? Nem? Nem? Nem ez a valóság? Nem ez a természetes? Másodszor. Ha ennek az asszonynak szüksége volt erre, ki mondhatná és milyen alapon neki, hogy ez helytelen? Ha ő úgy érezte, hogy neki most erre van szüksége, ki és milyen alapon mondhatna neki erről bármit? Nem ez a mai olvasat? Vagy. Úgy kell az ilyen bolond férnek, miért hagyja magára az asszonyt? Nem ezt mondanák? Különben pedig, miért, mit gondolsz, mit csinálja, amikor elmegy az üzleti útra? Ezen nevetünk, csak ebben élünk. Vagy minden nő pontosan ilyen, minden nő hűtlen, miért várnál mást? Ezt is hallhatnánk. Ezek lennének a mai reakciók. El tudod képzelni, hogy valaki ilyet mondjon, amikor ezt a történetet használja? El tudod képzelni, hogy valaki ilyet írjon, hogy ez az asszony bűnt követett el, és a fiú is vétkezett, mert Isten rendjét, a házasság szövetségét törték meg. El tudod ezt képzelni? Mert én nem tudom elképzelni. És akkor ez arról beszél, hogy mindannyiunkat ilyen típusú üzenetek bombáznak, ezeket halljuk és olvassuk a környezetekben, ezekkel találkozunk a filmekben, ezek jelennek meg ma haladó bölcsességként, folyamatosan mindannyiunkat ezért. Szavak, pontosan az, amit a történetben ez a nő tesz a férfival. Szavak, csak a kultúra, a környező világ oldaláról mindannyiunkat ez érint, ez bombáz. És ha sebezhetőek vagyunk, és hát valahol mindig azok vagyunk persze, akkor észesen vesszük, hogy ezek a szavak mikor lesznek a mi szavainká. Észesen vesszük, hogy mikor lesz ez a miénk. Észesen vesszük, hogy mikor jön az első gondolat, ami ezeknek teret ad, ami ezeknek enged, amikor ezekkel az ember elkezd azonosulni. Magad sem tudod, hogy mikor azonosultál a lehetőséggel, de egyszer csak elindulsz. Ez lesz a házasságtörés útja, a házasságtörés melegája. Ó, ez csak egy rövid kaland, ami feldobja a kapcsolatunkat. Ez csak egy barátság, ami kissé felfrissít, kimozdít. Ez csak néhány ártalmatlan kávézás. És egyre jobban erodálódik az ember hűsége, egyre jobban megrontja ez az egész a gondolkodásmódját, egyre jobban rabulejti az érzelmeit, egyre inkább hazudozásba vezeti őt otthon, egyre jobban igazolja önmagát mindenért, ezért egyre jobban vádolja a párját. Ez történik. Tehát a házassághoz töréshez vezető úton látjuk a sebezhetőséget és az emberre leselkedő veszélynek a hihetetlen erejét, ami a mai világból jön. Nézzük meg, hogy mi a következménye ennek a történetnek. Mi a házasságtörés következménye? A történetnek az előadója erőteljes képekkel beszél a férfiról, aki végül beadja a dereket. Az meg követte őt oktalanul, ahogyan a bika megy a vágóhídra, mint egy bilincsbe békózott bolond, de végül nyírhasít a májába. Úgy jár, mint a kerepcébe siető madár, amely nem tudja, hogy az életébe kerül. Olyan az az ember, mint a néma állat, akit megkötözve visznek a vágóhídra, mint a kerepcébe csalt madár, ami semmiről sem tud, hogy mi jön. És utána summázza ezeket a képeket. Sok embert ejtett el megsebezve, életerős volt mind, akiket meggyilkolt, háza a holtak hazájába vezet, a halál kamráiba visz le. Azt mondja, hogy a házasságtörés következménye a pusztulás, a széthullás, a halál. És ezek a képek sokkal beszédesebbek, mint hogyha most felsorolnám, hogy miért, meg hogyan, de mégis mondjuk ki, nevezzük néven ezeket. Egy alkalommal egy férfi könnyes szemekkel azt mondta, amikor a házasság működéséről hallott, hogyha ezt 20 évvel korábban tudja, amit a Biblia tanít, akkor egészen máshogy alakul az élete, nem hagyja ott a társát valakiért, akinek szintén társa, hivatalosan társa, házastársa van. Miért mondhat egy ember ilyet 20 év után? Azért, és erről szól ez a történet, hogy azért, mert amikor ez történik, akkor nem látjuk a következményeket. Nem véletlenül végig így beszél a példabeszédek könyve egy másik helyen, például színmész csepeg a másasszonyának ajkáról. Itt minden gyönyörű, itt minden fantasztikus. Itt olyan sodrás történik ebben a helyzetben, hogy azt, hogy ez hova fog vezetni, és azt mondja a példabeszédek könyve, hogy valamilyen módon a pusztulásba, a széthullásba, a halálba vezet, ezt abban a pillanatban nem érzi, nem fogja fel az ember. Mert akkora az erő. Csak a sodrás ereje létezik. És nem tűnik halálos útnak, de halálos út miért? Mert pusztulást hoz egy vagy két család életébe. Akármilyen erősen is elkezd az ember önigazolni, ne önigazoljunk most, ha érint minket. Akármennyire is elkezd kifogásokat gyártani az emberi szív, ne gyártsunk most kifogásokat. Pusztulás jár a házasságtörés nyomában. Lehet, hogy hosszú idő kell, hogy ezt meglássuk, hogy mit okoz ez egy korábbi pár életében, mit okoz ez a gyerekek életében, ha vannak. Egyik család, másik család. Lehet, hogy hosszú idő kell, hogy felismerjük, hogy romboltunk, de ez így van. Másodszor erről beszél máshol a példabeszédek, önmagunkat is megrontjuk. Önmagát is megrontja a házasságtörő. Miért? Azért, mert valamilyen értelemben egész életében magyarázkodnia kell, valamilyen értelemben, amíg nem jut el a megoldásra, egész életében vezekelnie kell, valamilyen értelemben csalódott magában, csalódott a másikban, honnan tudja, hogy a következő hűséges lesz, ő hűséges lesz a következőnek. Innentől sok, akkora terheket hordoz, ami idővel felőrölheti egy embernek a bensőjét, a pszichéjét, az életét. És a házasságtörés halált okoz azért is, mert Isten ítéletét vonja az emberre. Mondjuk ki? Ez tök világos. Isten ítéletét vonja az emberre. Lehet, hogy ennek az elismeréséhez is kell néhány évtized, lehet, hogy azonnal tudjuk, lehet, hogy valaki soha nem tudja meg, neki a legrosszabb. De halál, mert Isten ítéletét vonja az emberre. Háza a holtak hazájába vezet, halál kamraiba visz le. Mint a vágó hídra hurcolt állat, mint a kerepcébe siető madár, ami nem tudja, hogy mi lesz vele. Miért ilyen szókimondó? Miért ilyen elrettentő a bölcs? Nyilvánvaló, hogy megőrizzen, hogy megtartson, és mégis azt kell mondani, hogy ez nem elég. Mert a sodrásban, a sebezhetőség és a leselkedő veszély erejének a találkozásában nem elég a tiltás. Nem elég az, hogy hát tudom, hogy ez nem jó. Nem elég a tiltás, nem elég az óvás. Valami másra van szükség, valami többre van szükség. És ezért beszéljünk erről végül, hogy mi a házasságtörés ellenszere. Mert a Biblia nem ott áll meg, hogy ne tedd, hanem odaadja a módot, az ellenszert, ami tényleg segíthet megmaradni és megőrizni magunkat. Mi az ellenszer? A válasz a végső értelemben az ellenszer a bölcsesség magunkhoz ölelése. Mi ez? Így kezdődik a történet, ezek a sorok vezetik be. Fiam, őrizd meg szavaimat, és zárd magadba parancsaimat. Tartsd meg parancsaimat, hogy élj, tanításomat őrizd, mint a szemed fényét, kösd ujjaidra, írd föl szíved táblájára. Ez mind pozitív. Fogad magadba a bölcsességet, kösd magadra a bölcsességet. Mindez az Istentől való bölcsesség befogadását jelenti. Nem arról tehát, hogy egy külső törvényt tartsunk meg, nem bírjuk. Hanem, hogy az isteni bölcsesség legyen annyira valóságos belül, felírva a szívünk táblájára, hogy belülről megerősítve tudjon bennünket megtartani. Legyen miénk belülről a parancs, a törvény, az útmutatás felírva a szív kőfalára. Mert csak akkor tart meg, csak így tud megtartani a legnehezebb helyzetben a sebezhetőség és a ránk támadó veszély idején. Nem elég az ijesztő következmények tudása, mert nem elég. A Bibliában van egy példa erre, gondolkodtam erre, József az, Jákobnak a fia, akit eladnak a testvérei, utána rabszolga lesz Egyiptomban, utána ott hatalmasra emelkedik Potifárnak, egy vezető embernek a házában, és ő a második ember, gazdagság, vagyon, helyreáll az élet, és Potifárnak a felesége, Potifárné szemet vet Józsefre. És egyszer ugyanez a történet, lehet, hogy ott van a példabeszédek bölcsessége mögött, férj elutazik, és Potifárné ugyanez a sok terápia elkapja Józsefet, hájj velem! Csak a József azt mondja, hogy hogyan követhetném el ezt a nagy gonoszságot vétkezve Isten ellen. És ez belülről fakad. Ez egy annyira mély Isten kapcsolatból fakad. Azt mondja, az én Uram mindent rám bízott ebben a házban, minden az enyém ebben a házban, egy dolgot tiltott meg tőlem, a feleségét. És akkor azt mondja, feleség, hájj velem, nem baj, elment. És akkor azt mondja, nem, hogyan követhetném ezt el, ezt a nagy gonoszságot? Figyeljetek, nem csak a férj ellen, aki nincs itt, hanem Isten ellen. Na ez a bölcsesség, hogy egészen mélyen benne van az Isten iránti hűség és szeretet, ami megtartja őt egy nagyon nehéz helyzetben. Sebezhet a József, biztos, kirakták a családból, fiatal férfiként, tök egyedül van egy idegen kultúrába, így nőtt fel, már gazdagság van, asszony nincs, hogy ne lenne sebezhető? És mégis. És nézzetek meg, hogy tovább, ha megyünk ezen, még mondja nagyon érdekes dolgot a példabeszédek könyve, hogy hogyan köt minket magához a bölcsesség, vagy hogyan kötjük mi magunkhoz a bölcsességet, azt mondja, még itt a bevezetőben, mondd a bölcsességnek, hogy nővéred, és az értelmet nevezd jó ismerősödnek, hogy megőrizzen a más feleségétől és a hízelgő szavú idegen nőtől. Van olyan magyarázat, ami azt mondja, hogy ez a mondd a feleségednek, hogy a nővéred, és nem a feleségednek, mondd a bölcsességnek, hogy a nővéred, és az értelmet nevezd jó ismerősödnek, hogy ez valójában ennek egy erotikus felhangja van, mert a nővér az énekek énekében, a nővér, a húg, az a szerelmes. És ugyanígy a jó ismerős, ez egy bensőséges kapcsolat. És hogyha emellé hozzáteszük azt, hogy a példabeszédek könyvében máshol arról van szó, hogy a bölcsességet beszél úgy megszemélyesítve, a bölcsesség az asszony, aki magához hív, a bolondság is asszony, az pedig az idegen asszony, a parázna asszony, aki szintén magához hív, akkor nyugodtan mondhatjuk azt, hogy itt arról van szó, hogy azt mondja ez a rész, hogy öled magadhoz a bölcsességet, hiszen egyedül így menekülsz meg az idegen asszony csábításától. És ez ilyen házasságos nyelven. Öled magadhoz a bölcsességet, mert ha ez ennyire a tiéd, ennyire közel vagy hozzá, így menekülsz meg az idegen asszony csábításától. Mi ez a bölcsesség? Hogyan lesz ez ellenszer? Nagyon mély, személyes kapcsolat az Úrral, aki szintén a házasság nyelvén beszél. Rólunk és róla, vele való kapcsolatról. A házasságtörés ellenszere nem parancs, nem tiltás, nem módszer, hanem annak a magunkhoz ölelése, aki az Úr Jézus Krisztusban azért jött el, hogy magához öleljen bennünket. Ez a bölcsesség befogadása. Az Istennel való közösség befogadása, a szívünk falára való felírása az ő bölcsességének, az, hogy aki Krisztusban eljött, azt magunkhoz öleljük. Sőt, nem csak magunkhoz öleljük, hanem ugye arról van szó, hogy valaki annyira foggyul kell, hogy ejtse a szívünket, hogy még ebben a helyzetben is őhozzá ragaszkodunk. Hogyan ejtheti ilyen módon foggyul a szívünket Jézus Krisztusnak a szeretete, Istennek a szeretete, Istennek a valósága? Hogyan lehet a bölcsesség ennyire valóságosan a miénk? Egy pillantás erejéig vissza kell térnünk a tanmeséhez. Nem tévezhetjük szem elől egy különös, meglepő és talán megbotránkoztató párhuzamot. A bolond férfi, a bolond házasságtörő férfi, és Isten fia Jézus Krisztus között. Mit olvastunk a férfiről? Az megkövette őt, a nőt oktalanul, ahogyan a bika megy a vágóhídra, mint egy bilincsbe békózott bolond. És mit olvasunk Jézusról? Ugyanez a kép Ézsaiás prófétánál, konkrétan aztán az Új Szövetségbe visszajön. Jézus, amikor kínozták, alázatos maradt, száját sem nyitotta ki, mint a bárány, ha vágóhídra viszik, mint a juh, amely némán tűri, hogy nyírják. Ő sem nyitotta ki a száját. Látjátok ezt a hihetetlen párhuzamot? Azt mondja a bolondról, aki a halálba megy, hogy olyan vagy, mint a vágóhídra vitetett állat. És utána úgy beszél Jézusról, hogy ő olyan, mint a vágóhídra vitetett állat. Juh. Miért? Az egyik, a bolond, a házasságtörő, a saját bolondsága következtében megy a holtak házába, mint az oktalan állat némán tehetetlenül. A másik, Jézus, tökéletes ártatlanságban, a mi bolondságunk, a mi bolondságaink, a mi istentelenségeink miatt helyettünk és értünk megy a vágóhídra és a holtak hazájába, minden gyarázkodás és védekezés nélkül. Az egyik, a házasságtörő, aki pusztulást okoz, és Isten ítéletét vonja magára, halált. A másik, az Isten fia, aki nem pusztulást okozott, hanem gyógyított, szabadított, szertejárt, jót tett, és aki az Isten ítéletét, halálos ítéletét hordozza el a saját testében, a kereszten. Értünk? Hogyan lesz ez ellenszere a házasságtörésnek? Két módon. Egyik előre, a másik visszafelé. Előre. Csak akkor fogod magadba ölelni egészen mélyen Istennek a szeretetét, ha megérted ezt, hogy a te bolondságaid miatt, akármi is ez, nem csak házasságtörés, bűneid miatt Krisztus ment a keresztre. Ha meglátod, hogy micsoda szeretete ez Istennek, micsoda jósága, micsoda kegyelme, micsoda gazdagsága, akkor annyira szeretni fogod őt, annyira hálás leszel Istennek, mint azért, amit ő tett, annyira valóságos kapcsolatban vagy vele egyre inkább, hogy magadhoz ölelted a bölcsességet, ő maga magadhoz ölelt téged. Csak ez. Másodszor, visszafelé, ha van közöttünk olyan, akin ott van Isten ítélete ma, a korábban elkövetett házasságtörés miatt, ő is itt találja az ellenszert. Én mentem bolond módon a halálba, de Jézus is elment helyettem a halálba. Magára vette az Isten ítéletét, hogy én bocsánatot kérjek, érte bocsánatot nyerjek, és szabad emberként éljek tovább. Mert a házasságtörésre is van bocsánat, a házasságtörésre is van Istentől kegyelem. Ez mit jelent egy család életében, ha még együtt vannak, az egy külön történet. Az már lelki gondozói kérdés, de ott van az Istentől való kegyelem. Kérjük tehát, engedjük hát, hogy Isten bölcsessége, Krisztus keresztjének a titka, rabulejtse a szívünket, és magához öleljen bennünket. Először vagy újra. Amen. Imádkozzunk. Téríts meg bennünket, Urunk, hogy megtérhessünk hozzád. Gyógyíts meg bennünket, hogy meggyógyuljunk. Köszönjük, hogy szereteted és kegyelmed mindenre elég. Ezért imádkozunk most azokért, akik hiányokkal küzdenek az ő házasságukban. Minden hiányukkal hadd forduljanak te hozzád először, és mélyüljenek el a te kegyelmedben, amellyel betöltöd őket. És imádkozunk azért, hogy minden hiányukkal hagyd tudjanak együtt dolgozni a házastársak, akár könnyek között te eléd jöve, kiáltva irgalomért, bocsánatért, szabadulásért, gyógyulásért, mert elhanyagolták egymást. Könyörgünk, Urunk, azokért, akiket megcsaltak, akikhez hűtlenek lettek, akik a házasságtörésben az elszenvedők oldalán álltak. Legyen számukra is a házasságtörés ellenszere, a te nagy kegyelmed, szereteted, És a gyógyulásnak az a nagy és nehéz, de mégis Jézusi útja, amely a megbocsátáson át vezet. A szabadulásra, a helyreállásra, az újra felépülésre. Imádkozunk azokért, Urunk, akik még soha nem álltak Te eléd az ő hűtlenségük miatt. Add, hogy ma készek legyenek azt Te neked megvallani, elismerni, hogy halálos ítélet van rajtuk, és elfogadni, hogy Te Krisztusban végrehajtottad azt helyettük. Hozd el az ő életükbe a megtérés, az újjászületés csodálatos napját. Imádkozunk azokért, Urunk, akik már rendezték ezt a kérdést az életükben, akár úgy élnek most, hogy újra házasodtak. Hogy amit Te elfedtél, amit Te rendeztél, amit a Te kegyelmed beborított, az legyen számukra egészen biztos valóság, hogy újra és újra megragadják a Te kegyelmedet, hogy ne nézzenek vissza, hanem nézzenek Te rád, és nézzenek előre. Imádkozunk, Urunk, gyülekezetünkben a házasságokért, a családokért, illetve nem csak gyülekezetünkben, hanem környezetünkben, a városban, az országban, ahol annyi minden támadja azt, amit Te rendeltél és szereztél. Imádkozunk, Urunk, azokért, akik támogatják a házasságokat, imádkozunk azokért, akik tudják, hogy mi a Te igazságod, hogy amikor minden mást el lehet mondani erről a történetről, csak a Te igazságodat nem, akkor mi hadd legyünk elég bátrak, hogy kimerjük mondani a Te igazságodat. Urunk, van három ember a srilankai parlamentben, akik kimondják a Te igazságodat, miközben nagyon-nagyon súlyos következményei lehetnek, akkor mi szégyeljük magunkat, ha a férfi és nő kapcsolatára nem merjük kimondani a Te igazságodat, csak azért, mert mindenki másképpen gondolkodik. Adj ehhez erőt, bátorságot, szeretetet, bölcsességet, együttérzést, hogy ne ítélkezőek legyünk, hanem úgy ragaszkodjunk a Te igazságodhoz, hogy közben szeretőek és együttérzőek vagyunk. Küldj a héten bennünket azokhoz, akiket észre kell vennünk, bátorítanunk, erősítenünk, hogy maradjanak meg a hűségben. Imádkozunk, Urunk, újra a közöttünk lévő gyászolókért, hogy szent lelked vigasztaló ereje vegye őket körül. Imádkozunk a betegekért, hogy gyógyítsad meg őket testi lelki értelemben. És imádkozunk azért, hogy a Te evangéliumot terjedjen ebben az országban. Hozzon világosságot, igazságot és gyógyulást, szabadulást minél több embernek. Köszönjük neked, Urunk, hogy meghallgatsz minket az Úr Jézus nevében. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.